Itt van velünk a telefonunk túlsó végén Tóth Ádám, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Megnyitjuk akkor jogtanácsosi szolgáltatásunkat. A hallgatók már írtak nekünk, de előtte alapozunk egy kicsit. Nézzük meg, hogy hogyan zajlik az öröklés, mi a menete, illetve milyen módozatai vannak. Nyilván van végrendeleti, van egy törvényes rész. Hogyan alakul ez?
Tehát a magyar öröklési rendszer, mint minden európai öröklési rendszer, az égintézkedés elsőbbségét ismeri el. Aha. Ez azt jelenti, hogy ha nem végrendelkezünk, nincsen semmilyen végintézkedés, ez egy tágabb fogalom, hogy végintézkedés, itt háromféle okirat lett, de ebben most nem megyek bele, de a magyar öröklési rendszer azt mondja, hogy mi szabadon rendelkezünk arról, hogy mi marad utánunk. Vannak korlátok, hogyha bizonyos rokoni fokozatban vannak rokonaink, akkor nekik jár egy bizonyos rész, ezt hívják köteles résznek, de egyébként mi mondjuk meg, hogy ki lesz az örökösük, amire nagyon kell figyelni, hogy ne legyenek lehetetlen feltételek, amik a törvénybe ütköznek ebben a végrendeletben, és a végrendelet alakiságaira, hiszen ez talán biztosan az egyetlen olyan okirat, ami akkor érvényesül, amikor mi már nem leszünk. Tehát egy perben a bíró már nem tud minket megkérdezni, hogy most akkor itt mire is tetszett gondolni. Aha. Pontosan. Úgyhogy ez a végrendelet és a törvényes öröklés viszonya.
Milyen formai követelmények vannak a végrendelettel kapcsolatosan?
Alapvetően a magyar jog... Mondanám a végrendeleti formákat. A legerősebb és az, amihol a végrendelkezőnek nincsen felelőssége, mert szükségszerűen elmegy egy közjegyzőhöz, és a közjegyző készíti el a végrendeletet. Vannak olyan személyek, például a gyengénlátók, a vakok, vagy azok, akik a nevük aláírására nem képesek, mert mondjuk egy baleset érte őket, vagy valamilyen paralízistől szenvednek. Ezek az emberek, ezek csak közjegyző előtt tudnak végrendelkezni, de ugyanígy, hogyha valaki korlátozottan cselekvőképes, ő is csak közjegyző előtt tud végrendelkezni. És vannak olyan esetek, amikor mi csinálhatjuk meg, vagy egy ügyvéd is megcsinálhatja a végrendeletünket. Ezek, amikről először beszéltem, ez a közvégrendelet, most áttérek a magánvégrendeletekre. A magánvégrendeletek egyik formája az, amikor géppel leírjuk a végrendeletet, vagy valaki más írja le helyettünk, akár saját kézzel is. Ilyen esetben két tanút kell alkalmazni, és a tanuknak minden a lapot, hangsúlyozom, nem oldalt, lapot kell aláírni a végrendeletnél, és a lapokat folyamatos sorszámozással kell ellátni, illetve a keltezés idejének kell rajta lenni a végrendeleten. Hogyha szépen tudunk írni, vagy nem akarunk géppel írni, akkor mi is leírhatjuk a végrendeletünket. Ebben az esetben ugyanaz alaki követelmények azonosak, tehát minden lapot alá kell írnom, és sorszámozással kell ellátnom, de nincsen szükség tanúk alkalmazására. Aha. És van egy olyan eset, amikor én nem tudok szépen írni. Csak géppel tudom leírni ezt a végrendeletet. De nem akarom, hogy tanúk legyenek benne, mert nem ismerek senki olyat, akiben annyira meg tudnék bízni, hogy ne kezdjenek utakodni, hogy hát miért végrendelkezel? Ugye van egy közhiedelem otthon, hogyha valaki végrendelkezik, az akkor már tutira meg fog halni, ami nem igaz. Egyszerűen csak egy előrelátó szeméről van szó. Na most, hogyha mi írjuk le a végrendeletet, de nem akarjuk, hogy tanúk legyenek rajta, akkor ezt a végrendeletet letétbe tudjuk helyezni közjegyzőnél, és éppen úgy érvényes lesz, mint hogyha tanúkat vontunk volna be. Nyilván a tanúk bevonásának nincsen költsége, annak, hogy elejétől a végéig leírom otthon, nincsen költsége. Ha letétbe helyezem, ennek van költsége. És van egy utolsó forma, amiről azért mindenkit lebeszélnék, mert ezt maga a jogalkotó is rendkívüli helyzetekre találta ki. Ez nem más, mint hogy, hogy lehet végrendelkezni szóban is. De szóban csak akkor lehet végrendelkezni, hogyha az örökhagyó közvetlen életveszélyben van, és ez nem azt jelenti, hogy én úgy érzem, hogy közvetlen életveszélyben vagyok, ennek objektíve kell fennállnia. Tehát elütött az autó, lehet, hogy van egy belső vérzésem, akkor ott az összegyűlt bámészkodók előtt én tudok végrendelkezni. Az a lényeg, hogy a tanúk által értett nyelven kell ennek a végrendeletnek megszületnie. Az is egy feltétele, hogy ne legyek olyan állapotban, hogy én le tudjam írni, majd vagy egy közelműködőt tudjak igénybe venni, mint egy ügyvéd, vagy egy közjegyző. És ez a végrendelet a közvetlen életveszély elmúlásától számított mindössze egyetlen hónapig érvényes. Tehát, hogyha ez alatt az egy hónap alatt nem foglaltatom írásba az előbb felsorolt formák valamelyikében, akkor ez hatályát fogja veszíteni.
Itt két embernek kell hallani a szóbeli végrendelkezést? Tehát ugyanúgy, mint a tanúk esetében itt is kell.
Teljesen. Itt csak az a különbség, és attól ez egy kiváltságos végrendelet, a szóbeli végrendelet, hogy a legfontosabb rögzítő elemet, a papírt, azt elfelejthetjük.
Világos. Nézzük meg egy kicsit ezeket a kapcsolatokat, mint házastárs, gyerek, hogy itt mi a helyzet. Élettárs, ugye ez nagyon fontos, és egy nagyon, nagyon rázós pontja az öröklési rendnek.
De most arról beszélünk, ha nincs végrendelet, ugye?
Akkor beszélünk, vagy arról beszélünk, ha nincs végrendelet, igen, pontosan.
Hát akkor kezdeném azzal, hogy van egy olyan tévhit a magyar társadalomban, hogy az élettársak másfél évtized, azaz 15 év után örökölnek egymástól. Egyet kell megtanulnunk, az élettárs soha az életben nem örököl az élettársától. Egyetlen kivétel van, és ez pedig az úgynevezett bejegyzett élettársi kapcsolat. A bejegyzett élettársi kapcsolat az a speciális magyar jogintézmény, amit egymással azonos nemű párok tudnak létesíteni, és itt ez feltétel, hogy nem lehetnek külön neműek, mivel részükre nem lehetséges a házasságkötés, ezt az élettársi kapcsolatot anyakönyvvezető előtt hozzák létre, és ez egy házastársi jellegű kapcsolatot hoz létre a két személy között, ami azt jelenti, hogy egymásnak törvényes örökösei is lesznek. De az esetek nagy többsége különnemű élettársakról szól, és a különnemű élettársak pedig soha nem tudnak örökölni.
Honnan jöhetett ez a 15 éves legenda vajon?
Én szerintem onnan jöhetett, hogy a korábbi családjogi törvényben az úgynevezett szokásos berendezési tárgyak, még ha külön vagyonba is tartoztak, tehát örököltem egy komódot, és ott áll a nappalinkban, akkor az valóban 15 év után közös vagyonná vált a házasságon belül. És ezt interpretálhatta valaki annak idején, de már egy nagyon népszerű női lapban is olvastam a jogi tanácsok között, hogy ez így van, apjamat tépten.
Jó, tehát itt amikor azt mondjuk, hogy nem örökölt az élettárs, itt a törvényes folyamatról beszélünk, végrendelettel természetesen ez is felülírható.
Végrendelettel minden felülírható. A legnagyobb probléma az, hogy úgy toljuk el a végrendeletet, ami egyébként egy komoly lehetőség magunktól, mint hogyha ez egy belépő lenne a halálhoz.
Aha.
Saját lassan 30 éves tapasztalatom alapján mondhatom, hogy aki nem végrendelkezik, az is meghal. A végrendelet az mindig egy biztosítékot jelent, hogy az én akaratom a jogalkotó akaratával szemben fog érvényesülni.
Aha. Tehát akkor érdemes szem előtt tartani nem a korunkat, hanem a vagyoni helyzetünket, a kapcsolatunkat a környezetünkhöz, és ezt akkor innentől bármelyik pillanatban meg lehet alkotni, az megvan, felül lehet írni.
Azokban az országokban, ahol nem volt törés a vagyonfelhalmozásban, mint ugye nálunk azért volt egy törés a második világháború után. Ezekben az országokban teljesen általános, hogy valaki, akinek van egy kis vagyonkája, tehát ez alatt akár egy lakásra is, és el akar térni a törvényes örökléstől, az ír egy végrendeletet. De hát a jogalkotó is azért tette ennyire egyszerűvé a végrendelet készítést, hogy ha mondjuk egy lakásról akarok rendelkezni, és azt az élettársamra akarom hagyni, akkor én veszek egy ívpapírt, és ráírom a végrendeletet. Tény az, hogy ahogy fogat sem húzok otthon, hogyha már bonyolultabb, vagy fogat sem fúrok és tömök otthon, hogyha már bonyolultabb élethelyzetről van szó, azért jobb szakemberhez menni.
Vegyük át szerintem a talán leggyakoribb esetet, hogyha egy házaspár egyik tagja meghal, és van gyerekük, igen, akkor pontosan mi történik, meg itt a haszonélvezet kérdése is felmerül.
Rendben, tehát egy gyerek van, és egy házastárs. Ez úgy hívják, hogy leszármazó a gyermeket, és azért mondom így, hogy leszármazó, mert teljesen mindegy, hogy gyerek unoka, dédunoka van. Aki a gyerekem, és aki attól származik, az örököl utánam, méghozzá köteles része jogosultan, amire most itt nem fogok kitérni, de mindannyian hallottunk már róla, ez egy korlátot jelent a szabad rendelkezésben. Házastársnál pedig a házastárs különféle módon tud örökölni. Ha van egy közösen lakott lakás, a közösen lakott lakásnál ő haszonélvezeti jogot fog örökölni, és a gyermek fogja az én tulajdoni állagomat örökölni, tehát a tulajdoni jog a gyermeké lesz a közösen lakott lakásra, egyébként a házastárs örököl. Hogyha van egy bankszámla a hagyatékban, vagy egy nyaraló a hagyatékban, azt ők már fejenként egyenlő arányban fogják örökölni. Így ezért a házastársnak az örök része, ahogy a gyerekeim örök része is, annak a nagysága attól függ, hogy hány gyerekem van. Ha egy gyerekem van, akkor a nyaralóban fele-fele arányban örököl a házastársam és a gyerekem. Hogyha 5 gyerekem van, akkor már mindenki csak egy hatodot fog örökölni, mert ugye az 5 gyerek örökölne 1/5, de mivel bejön a házastársam, ezért 1/6-ra kell elosztani azt a vagyont.
A haszonélvezet mit jelent pontosan?
A haszonélvezet a tulajdonjognak egy eleme. Bizonyos jogok kizárólagos gyakorlására jogosít, ez ilyen a használat, a hasznok szedése, pont ezért haszonélvezet benne van a nevében, mert a haszonélvező azt a lakást, amin haszonélvezete van, vagy ingatlant, azt akár bérbe is adhatja, és nem csak saját javára tudja használni, mint egy használati jog esetében.
Ja, akkor itt hadd csúsztassam be az első kérdést, amit a hallgatók küldtek. Azt írja, hogy az örökölt haszonélvezet azt jelenti-e, hogyha meghalok, de 100%-ban a gyerekem javára végrendelkeztem korábban a lakásomról. A férjem beköltöztetheti-e a lakásba az előző házasságából származó gyerekeit vagy bárkit?
Hát, hogyha a férjemnek haszonélvezete van a lakáson, akkor egyértelműen igen.
Igen.
Ez jelenti. Világos. Tehát ő neki joga van használni saját maga javára, és joga van akár ingyenesen átengedni a használatát másnak, vagy pénzért, amiről az előbb beszéltem.
Világos. Jó, menjünk tovább, nézzünk, kicsit kanyarodjunk vissza erre a köteles részre, mert ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ettől nagyon nehéz megszabadulni, és tulajdonképpen csak egyetlen esete van ennek.
Igen. Hát a köteles rész az azt jelenti, hogy az úgynevezett hagyaték tiszta értékének a törvényes örökrészhez viszonyított 1/3-át örökli valaki. Ez sem igaziából öröklés, hanem egy követelése keletkezik abban az értékben. Elfordítom laikus nyelvre ezt a pontosan, de jogásziasan elmondott mondatot. Ez azt jelenti, hogy ha van egy hagyaték, akkor a temetési számlák, a hagyatéki eljárás költségének a levonása után maradni fog egy nettó érték. Ezt a nettó értéket kell elosztani az örökösök között, így megkapjuk a törvényes örökrészt, és ennek a törvényes örökrésznek az 1/3-a az, ami a köteles rész mértéke. A köteles rész, éppen most voltam egy olyan konferencián, ahol arról beszéltünk, és meglepődve láttuk, hogy szinte mindenütt Európában elsősorban pénzben kell kifizetni. Aha. Ami érthető is, mert hogyha persze, én mondjuk egy fél ingatlan lenne az örökségem, és a fél ingatlannak az egyharmadát, tehát az egészhez viszonyított 1/6-át öröklöm, azzal nem sokat érek, csak költségei lesznek fölötte, vagy ennek következtében. Itt a köteles résznél ez az a mérték, amit megkapok, de ezt pénzben kell kifizetni. Ha nem tudja pénzben kifizetni, akkor a köteles rész megfizetésére kötelezett, és a köteles rész jogosultja megállapodhatnak akár abban is, hogy természetben kapja meg a köteles részre jogosult azt az értéket, akár egy ingatlanból, akár úgy, hogy különböző ingóságokat adnak nekik, amit nagyobb értékűek, ékszert, egyebet, és akkor azzal ezt a követelését kielégítik. Egyet tudnunk kell, hogy miután ez egy követelés a hagyatékkal szemben, ezért ez 5 év után elévül. Tehát, hogyha valaki gondolkozik, és sokat gondolkozik azon, hogy fogja érvényesíteni, hát jobb, hogyha tudja, hogy ezt a jogot elveszítheti.
Kinek jár pontosan a köteles rész?
A leszármazóknak, és ezt ezért is hangsúlyozom, hogy leszármazók, tehát nem csak a gyerekemnek, vannak nyugat-európai polgári törvénykönyvek, ahol csak a gyerekemnek, unokámnak jár, nem, nálunk az ükunokának is jár a köteles rész. Jár a házastársamnak, és jár a szülőknek, nem a felmenőknek, csak a szülőknek, hogyha életben vannak. Azt azért tudni kell viszont, hogy a szülők csak akkor örökölnek, hogyha nincsen leszármazó. Tehát a leszármazó léte a szülő öröklését kizárja. A házastárs pedig a gyerek mellett is örököl, vagy a házastárs örökölhet a szülők mellett a törvényes öröklés rendje szerint. El lehet-e kerülni a köteles részt? Hát ennek nagyon sokféle módja van. A köteles résznek a megfizetésében meg lehet állapodni, és kiadhatom a gyerekemnek akár az örök részét, akár a köteles részét, aminek fejében ő lemond utána az öröklésről, és akkor egy szerződés alapján neki már nem jár a köteles rész. De emellett van egy másik lehetőség, az úgynevezett öröklési szerződés. Az öröklési szerződés egy olyan végintézkedés, ahol az örökhagyó valamilyen pénzbeni, tehát járadékos vagy természetbeni tartás, takarítás, gondozás, ápolásért fejében örökösének nevezi meg azt a szemét, aki egyébként feltételezhetően nem feltétlenül rokona, hogy ő örököljön utána. És ha ez a szerződés 2 évig fennáll, akkor az annak a vagyontárgynak a tekintetében, hiszen itt azért egy szolgáltatás ellenszolgáltatásról van szó, tehát majdnem olyan helyzetről, mint hogyha eladta volna mondjuk az ingatlanát, ezért ilyen esetben nem jár köteles rész a köteles részre jogosultaknak.
Világos. Akkor azt hiszem, hogy ezt meg is válaszoltuk azt a kérdését egy kedves hallgatónak, hogy hogy is lesz, ha férjemet elvitte a Covid, kicsit nyersen fogalmaz, de van kézzelírott végrendelete, régebbi, amiben mindent kizárólagosan rám hagy, 43 év boldog házasság után gyermekük nincs, most a 90 éves anyukája örököl a köteles rész alapján, azután hogy lesz, mert a férjem pont azt akarta, hogy a rokonai ne örököljenek, mert nem érdemlik meg.
Ezt a hallgató elmondta. Tehát az anyukának köteles rész jár, de az anyukának nem egy gyermek rész jár az örökségből, hanem a közösen lakott lakást kizárólag az örökhagyó házastárs örökli, és utána minden másban osztoznak fele-felében az anyuka, illetve a menny, és az anyukának ebből a fél örökségből kell kiszámítani a köteles részét.
Azt mondja, hogy van egy ilyen, hogy végrendelt kérdés, megíratom a végrendeletet az ügyvéddel, család nem tudja, hogy írtam. Eltelik X év, ügyvéddel nem beszéltem, ez alatt meghalok. Az ügyvéd honnan fogja tudni, hogy meghaltam? Hogy fogja érvényesíteni a végrendeletem a családnál? És most az ügyvédet nyilván közjegyzővel is helyettesíthetjük.
A kettő között különbség van. Azért van különbség, mert ugyan a közjegyzői kamara 1993 óta működteti a végintézkedések országos nyilvántartását, aminek az a lényege, hogyha közjegyzőnél készítettünk végintézkedést, akkor minden esetben, ha ügyvédnél készítettünk végintézkedést, akkor lehetőségünk van arra, hogy ebbe a nyilvántartásba bejelentsük. Magyarországon, ha valaki meghal, minden hagyatéki ügy közjegyző elé kerül. Amikor mi megkapunk egy hagyatéki ügyet, akkor az iktatáskor a születési dátum segítségével indítunk egy keresést a rendszerben, és a rendszer ki fogja adni, hogy itt 3 embernek van ezekkel az adatokkal végintézkedése. Így a közjegyző elkezdi keresni az ügyvédet, hiszen be van jelentve, hogy kinél van ez a végintézkedés vagy végrendelet. Tehát itt van egyfajta hatósági jellegű eljárás, egyfajta hivatalos, pont azért, hogyha valaki közjegyzőhöz fordul, vagy ügyvédhez fordul, és az ügyvédnél kéri, hogy kerüljön felvételre ebbe a rendszerbe a végrendelete, akkor ne vesszen el az a végrendelet.
Jó, hát itt be kell zárnunk a jogi irodánkat, mert még érkeznek kérdések, nagyon izgatja a hallgatókat ez a dolog, de hát akkor azt tudjuk javasolni, hogy forduljanak vagy a kamarához, vagy rögtön közvetlenül ugye egy közjegyzőhöz, és akkor ott megkapják.
Érdemes lesz még visszatérnünk rá.
Abszolút, abszolút, igen, ez láthatóan egy nagyon izgalmas kérdés, és sokakat érint. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk így az alapokról, meg egy-két példáról. Nagyon hasznos volt. Szép napot kívánunk.
Köszönöm, viszont kívánok önöknek is, a hallgatóknak is. Viszont hallás.
Tóth Ádámmal, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével beszélgettünk örökségről, végrendeletről.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.